Tudult, hogy három napig egyetlen kortyot sem ivott, most azonban gondolkodás nélkül Szergej Kukushkin mellé állt. Ami jár, az jár, az ő vodkájuk terhére csak ne csináljon senki perestrojkát. Kukushkin és Maria Fyodorovna behúzódtak egy kapu alá és az utcát figyelték. Amikor egy közeli gyár szirénája a 7 órát jelezte, lassan megmozdult a környék. Feltűntek az ismeretlen, délceg köztisztaságiak kis kocsijaikkal, katonás mozgásukkal, vadonatúj, csillogó lapátjaikkal. Maria Fyodorovna Kukushkinra nézett. Hova gyűnnek a nagy kutyák? Hát ide, hová, ide valahová. Ha itt vannak ezek a tetvesek, ide gyűnnek. Azt kérdem, hová? Te söpörsz erre nem? Neked kell tudnod. Kukushkin tudálékosan felemelte a mutató ujját. Hát, gyűhetnek az óragyárhó, a mérőműszergyárhó, a laktanyáhó, meg az óvodáhója, és a múzeumhó. Most hova gyűnnek? Mit tudom én? Mikor megyünk ki? Majd, ha gyűnnek. Akkor mindenki odafigyel. Ha 10-re gyűnnek, 11-re a bótnál vagyunk. Jó, mondta az asszony, akkor várjunk. Vártak. Moszkva. Március 28. Hajnal volt, amikor Zoltán befejezte a sakkozást a külpolitikussal. Az utolsó játszmában ő vezette a fehér bábokat, a külpolitikus mégis túljárt az eszén. Amikor belátta, hogy kilátástalan a helyzete, lesöpörte a táblát és feladta a mérkőzést. A füstöl van, esküszöm, dühöngött és a Petrenko kezében füstölgő szivarra mutatott. Verseny közben tilos a dohányzás, szokjon rá maga is, biztatta Petrenko jó indulatúan, aztán eltakarta kezével a száját, hogy elfolytson egy óriási ásítást. Még egy partit talán, majd később, mondta Zoltán és érezte, hogy őt is az ásítás folytogatja. Délután, ideje lenne eltenni magunkat mára. Tudja, mi a mai programja? Ki sem mozdul a csigaházából. Ma alig ha lesz ránk szükség. Akkor mikor? Ne keresse a bajt, barátom. Jön az magától is, hát akkor szép álmokat. Zoltán becsukta az ajtót, kiment a folyosóra, s kinézett az ablakon át az utcára. Odalent két emelet mélységben már ébredezett a város. A trolibuszok hangos zögykölődéssel húztak el az ablakok alatt, a metró kijáratánál fekete hangyákként nyüzsögtek az emberek. Legnagyobb megdöbbenésére Erzsenát találta a szobájában, egy karosszékbe kuporodva, könyvvel a kezében. Zoltán becsukta az ajtót és zavartan megállt a küszöbön túl. Jó estét, azaz jó reggelt, Erzsena. Jó reggelt, Zoltán. Zoltán igyekezett nem mutatni, hogy mennyire meglepett, és hogy mennyire örül a lánynak. Minek köszönhetem a látogatásodat? Erzsena letette a könyvet és Zoltánra mosolygott. Nagy, bolyhos lila köpeny borította a testét, hátán fehér dinamó felirattal. Beszélni szerettem volna veled. Zoltán lerúgta a cipőjét és törökülésben felült az ágya tetejére. Azt szeretném, ha tudnád, hogy, ami odalent történt, Szamarkandban, nem bántam meg. Csak ugyan, nem bántam meg, csak egyszerűen nem vagyok tisztában magammal, Zoltán. Te tisztában vagy? Zoltánt váratlanul érte a kérdés. Mit válaszoljon? Mondjon határozott igent. És, ha ez az igen hazugság, miért fontos ez? Mert szeretném tudni. Zoltán felvonta a vállát. Én sem vagyok tisztában magammal. Sőt, hogy tovább menjek, még a világgal sem. Nem tudom, merre felé tart ez az egész, és hogy én mit keresek benne. Néha azon kapom magam, hogy fel akarok kiáltani, állítsátok meg a földet, ki szeretnék szállni belőle. A lány halványan elmosolyodott. Ezt te találtad ki? Nem. Gondoltam. Te nem, vagy ilyen. Zoltán tudta, hogy lassan, de biztosan kezd beleszeretni a lányba. Bár a szavak nehezen formálódtak az ajkán, megpróbálta megmagyarázni, mit is érez. Gyere ide, Erzsena, a lány az ölébe tette a könyvet és Zoltán mellé ült az ágy szélére. A fiú megfogta a kezét, hűvös volt és nyirkos. Azt gondolom, eljött az ideje, hogy beszéljünk egymással. Én a múltkor is akartam, de nem került rá sor. Amióta veled találkoztam, nem is tudom, valahogy egészen más a világ, mint Zinával. Zina maga volt a nyár, tele jégesővel, hőséggel és tomboló széllel. Erzsena felkapta a fejét. És én, kérdezte icipici kacérsággal a hangjában. Te a tavasz vagy. Látszellő, futóbárány felhők az égen, csengős barika a réten. És szúnyogok megbögőjök. Zoltán értetlenül merett rá. Mi csodák? Hát tudod, ne haragudj megérte, de nálunk, a Bajkálon túl, a tavasz a legszörnyűbb évszak. Arrafelé nincsenek csengettyűs barikák, csak hideg, fúvó szél, porviharok, és ha egy kicsit is felmelegszik az idő, előjönnek a szúnyogok, legyek és bögőjök milliárdjai. Ha a tavaszhoz hasonlítasz, nem biztos, hogy elnyered nálam az első díjat. Na jó, én az európai tavaszra gondoltam. Én még olyat soha nem láttam. Látni fogsz. Elviszlek magammal Budapestre. Ott a tavasz igazi tavasz. A lány derekához nyúlt és kioldotta a dinamó köpenyövét. A lány egészen kicsit megrázkódott, de nem ellenkezett. Hallottál már a Gellért hegyről? Még nem. Hát az valami csoda. Nyílnak a tavaszi bokrok, emelkedj fel egy kicsit kérlek, ígyni, szóval a tavaszi bokrok virágoznak, emelt fel akarod, Erzsena tudod, hogy jó veled, gondolj arra, hogy Szamarkandban vagyunk itt a párna, úgy. Hol is hagytam abba? Valami bokornál. A bokroknál engedd el magad, Erzsena. Jaj, Zoltánkám, Zoltán megdermett, amikor megzörgették az ajtót. A folyosón léptek, dübörögtek, mint azon a pokoli éjszakán Bukarestben, amikor majdnem a fejére szakadt a szálloda a földrengéstől. Hé, Zoltán Erzsena szájára tette a tenyerét és hallgatódzott. Bízott benne, hogy az ajel csendesül, talán Heinasztet ért haza szokásos éjszakai portyázásainak egyikéről, talán Petrenko nem tud aludni és megpróbál partnert szerezni még egy partisakhoz, bár érezte, hogy ezúttal alig ha erről van szó. Zoltán ébredjen, sóhajtott és kimászott az ágyból. Szemes arkából látta, hogy Erzsena magára kapja a köpenyét. Eltapogatódzott a székig, felrántotta a nadrágját, aztán az ajtóhoz tántorgott. Ki az? Felesleges volt kérdeznie, mert anélkül is megismerte a külpolitikus hangját. Ébredjen, riadó, várjon egy percig, azonnal magánál vagyok. Petrenko morgott valamit, aztán eldübörgött. Erzsena hátulról átkarolta és a vállára hajtotta a fejét. Mi történhetett? Fogalmam sincs róla, éppen egy órával ezelőtt mondta, hogy a mai nap eseménytelennek ígérkezik. A főtitkár ki sem húzza a lábát a barlangjából. Vájnó, nem tudom, átugrom Petrenkóhoz, később találkozunk. Petrenko szobájában ugyanakkora volt a füst, mint amikor feladta a partit. De mitől is lett volna kisebb, amikor a külpolitikus sóhajtozva az asztalára terített térkép fölé görnyedt és tűzhányót játszott. Vele szemben kefehajú, 50-es, markáns arcú férfi merett a levegőbe, és néha-néha reményvesztetten megpróbálta elhessegetni a szeme elől a füstfelhőket. Az ajtónyitásra mindketten felkapták a fejüket. Petrenko kivette a szivarját a szájából és befelé vezényelte vele Zoltánt, jöjjön csak jöjjön! Ő Zoltán, ő pedig Kozlov tábornok. A markáns arcú férfi futó pillantást vetett Zoltánra, aztán újra a térkép fölé hajolt. Mielőtt a fiú kinyithatta volna a száját, belépett Vájnó is. Haja mesterkélten levizezve simult a fejére lágy mosolya és puha, ruganyos járása egy 30-as évekbeli filmben látott sejem fiúra emlékeztette Zoltánt. Felkeltette Erzsenát. Petrenko kikapta a szivarját a szájából, és átkarolta a fiú vállát. Fel kellett ébresztenem, fiam. Nem hallgatta a rádiót? Nincs is rádióm. Épp az imént mondta be, hogy a főtitkár ma váratlan, előre be nem jelentett látogatást tesz a 742-esben. Amiben, a kefehajú felnézett, aztán mutató ujjával a térképre mutatott. Ide, Zoltán csak most vette észre, hogy olyan térkép fekszik előtte az asztalon, amilyet még soha nem látott. Ami az asztalra fért belőle, az Moszkva egyetlen kerületét ábrázolta, ki tudja, hányszoros nagyításban. A legimpozánsabb azonban az volt, hogy a térkép minden épületet külön feltüntetett, sőt, még az épületek kijáratait, és az átjáróházakat is. Ide, a fiú azt is észrevette, hogy a kefehajúnak megremeg az ujja. Petrenkónak egészen elvékonyodott a hangja a felindulástól. Valami baj van, tábornokom? Kozlov megrándult. Csak baj van, de az egy zsákkal. Mivel mindenki hallgatott, a térképre meredve, Zoltán vette magának a bátorságot és megszólalt. De hiszen ön azt mondta, hogy ma nyugodt napunk lesz. Az Isten is tévedett, amikor azt hitte az emberről, hogy ő a teremtés koronája. De miért? Mielőtt Petrenko válaszolhatott volna, Kozlov felbrummogott, néhányszor már előfordult az utóbbi időben. Nincs ebben semmi rendkívüli, bizonygatta Petrenko is, a főtitkárok idején más sem volt, mint előre be nem jelentett látogatás. Csak akkor szóltak róla, ha már lezajlott. Ezt legalább időbe bejelentették. Na igen, a glasznoszty. Vájnó Heinaszte csak futó pillantást vetett a térképre, aztán a falnak dőlt. Behunyta a szemét, mintha aludna. Zoltán észre sem vette, mikor jött be Erzsena. Egyszer csak azt érezte, hogy a lány már bent van a szobában. Mintha villamosára ütötte volna meg. Felnézett és maga előtt látta Erzsena komoly, figyelő arcát. Mégiscsak igazunk lett, szakadt ki Zoltánból a sóhaj. Uramisten, nyertünk, igazunk lett, aztán elhallgatott. Legnagyobb meglepetésére sem a tábornok, sem Petrenko, de még Vájnó sem osztozott az örömében. Baj van, a tábornok ismét ránézett, mintha fel akarná mérni, mennyire számíthat a fiúra. Nagy baj, magyar, mi? A főtitkár utasítására ezen a látogatáson nem lesz biztosítás. Csak két testőre lesz a közelében. És? Tudja, mit jelent ez, mintha egy templomi gyertyát adnék a kezébe, hogy baj esetén ezzel védekezzék. Ha valóban készül valami, ez a két langaléta csak arra jó, hogy el ne lehessen téveszteni a célpontot. oda kell lőni, ahol ők vannak, a tömeg közepén. De hát miért utasította el a biztosítást? Nem tudom, talán rábeszélték, ahogy a látogatásra is rábeszélték. Minden esetre szigorú parancsba kaptam, hogy tartsam vissza az embereimet. Valamilyen nemzetközi szervezet képviselői is vele mennek, nem szeretné, ha úgy tűnne a külföldiek szemében, mintha még mindig rendőrállamban élnénk. De hát el lehet bújtatni embereket úgyis. Kozlov felemelte a kezét, elhallgattatva vele Zoltánt. Bocsássanak meg, de sietnünk kell. Én minden esetre ide rendelem az embereimet. Kinyújtott ujjával egy közeli épületre mutatott. 5 perc alatt elérhetik a célpontot. Zoltán a tömény szivarfüst ellenére is megpróbált gondolkodni. Ne haragudjanak, nem értek valamit. És pedig, pislantott rá komoran a tábornok. Keselyűnek már az éjszaka meg kellett tennie az előkészületeket. Én, ha az ön helyében lennék, tábornok, mindenféle tiltás ellenére összeszednék egy csoportot, kifüstölném onnan Keselyűt és az embereit. Az eredmény fényesen igazolna. Már, ha lenne eredmény, ezt hogy érti? Lehet, Keselyűnek éppen az a célja, hogy kompromittáljon bennünket. Ezt nem értem. Egy tervnek több rétege is lehet, magyar. Lehet, hogy szó sincs merényletről. Csak a merénylet látszatát akarják kelteni. Higgyük azt, hogy meg akarják ölni Mihail Szergejevicset. Veszítsük el a fejünket, rohanjunk a látogatás színhelyére, megszegve a tiltásokat, keverjünk botrányt, váljunk nevetségesé, adjunk vele ütőkártyát az ellenfél kezébe, hogy íme a glasnost és a hozzá kapcsolódó szabadosság megtöri a katonai és a polgári fegyelmet, fellazítja a társadalmat, s ha nem lép valaki gyorsan, összeomlik az ország. Aztán az valaki hamarosan lépni is fog. De hisz ez lehetetlen, maga tényleg hisz ebben, tábornok, őszinte legyek? Nem hiszek benne, de van rá egyetlen, nyomorult kis százaléknyi esély. És ez éppen elég arra, hogy óvatos legyek. Én és az embereim idő előtt nem avatkozhatunk a dologba. Egyébként valakinek vállalnia kell a felelősséget, az óriási kockázatot. Csend töltötte be a szobát, senki sem moccant. Végül Petrenko megvonta a vállát és beleverte szivarja hamuját egy hamutartóba. Úgy is tudom, hogy nekem kell vállalnom. Én tudok kocsit szerezni. Ha beugrottam az ügybe, végig csinálom. Ha belebukom, legfeljebb elmegyek a már nem létező Araltóhoz újságírónak. Egy évvel ezelőtt voltam ott utoljára, találkoztam egy gyakornokkal, Liuszának hívták, ő hív egyre, hogy menjek le hozzá segíteni egy kicsit a gyakornokoskodásban, de eltértünk a lényektől. Rendben van, én vállalom a felelősséget. Ide kell állnia a kocsival, s a tábornok egy rejtett, nehezen megközelíthető udvarra mutatott. Vájnó, magával megyek, és én, kérdezte Zoltán sértődötten. A tábornok rávillantotta a szemét. Én az ön helyében ezerszer is meggondolnám a dolgot, ön külföldi állampolgár. Ha balul sül ki a dolog, nem fogják megdicsérni érte. Azonnal hazaküldik, hogy odahaza mi történik önnel, nem tudhatom. Lehet, hogy börtönbe csukják. Ennek ellenére szeretnék segíteni. Rendben van, maga tudja. Én csak köszönettel tartozom érte, bár saját magamon kívül nem tudom kinek a nevében megköszönni. Órájára pillantott és kiegyenesítette a derekát. 5 óra. Ezekben a percekben érkeznek oda a tűzszerészek, hogy még egyszer megvizsgálják, nincs-e bomba az épületben. Nem fogják felfedezni Keselyű embereit? Ebben biztos lehet. Sóhajtott, aztán az ajtó felé intett. Szaposnyikov elvtárs odakint várakozik. Ismeri a terepet, mint a tenyerét, ő a, hogy is mondjam csak, körzeti megbízottunk. Megbízható, hűséges ember. Minden kérdésükre választad. 5 óra 10. 1 órát adok maguknak a tervel készítéséhez. Egyetlen perccel sem többet, különben lefújom az akciót. Értették? Naná, mondta kevésbé katonásan a külpolitikus, felemelte a hüvelykujját, a tábornokra mosolygott, majd megfordította az öklét. Ave Cézár, a halálba induló köszöntenek, a tábornok legyintett, és beengedte Szaposnyikovot a szobába. Moszkva, március 28. Hideg van, mondta Kukushkin és fázósan összedörgölte a kezét. Hogy a tető harapja meg. Tüzet kéne rakni. Még csak a hiányzik, vén bolond. Elviszik, azt kinyúvasztják. Engem. Olyan ember nem született még a világra, aki engem kinyúvasztana. Még nem is ivott, már is bolondokat beszél. Ez meg ki a tetű. Léptek koppantak az udvaron. Kukushkin a pince ablakhoz ment és kilesett rajta az udvarra. Nem ellenőr, csak egy lány meg egy pasas. Biztos ide le akarnak valamit. Ebbe a hidegbe? Miért ne maga nem volt fiatal? Akkor hova menjünk? Várjunk. Sokáig nem várhattak, mert a léptek éppen a pinceablak alatt haltak el. Észrevették a kocsit meg a lapátot, suttogta Kukushkin. Ezek észrevették, ebben a pillanatban éles fény hasította fél homályba. Ketten álltak az ajtóban, egy férfi és egy nő. Kukushkin legnagyobb megrökönyödésére, mintha rendőr egyenruhát látott volna megvillanni odafent, jöjjenek csak elő. A férfi szava élesen csattant. Kukushkin biztos volt benne, hogy nem orosz, aki beszél. Nem volt mese, elő kellett mászni. Előre tolta az öreg asszonyt és felemelte a kezét, hogy megóvja az arcát az esetleges pofonoktól. Az udvar közepén nagy, fekete kocsi állt, akkora, amekkora még a köztisztasági vállalat igazgatójának sem jár. Be a kocsiba, gyorsan, az öreg asszony tájulás környékezte. Belekapaszkodott az ajtó félfába, de a lány megfogta a csuklóját, és elhúzta az ajtótól. Ne ijedjen meg, anyóka! Nem lesz semmi baj, mire felocsúttak, odabent találták magukat. A fiatal, barna képű legény, akinek csak negyed arcát takarta a füles sapka, szinte udvariasan szólt rájuk. Szeretném, ha levetkőznének. Kukushkin egyszerre megértette, honnan fúj a szél. Ohó barátocskáim, hát ti olyasfélék vagytok. Abból pedig nem eztek, megragadta a kilincset és megpróbálta kinyomni. Alig hogy megmoccant, késpengét érzett a füle mögött. Még egy mozdulat és, csak a ruhádra van szükségünk, öreg. Kukushkin megcsóválta a fejét és a lány felé köpött. Na, aztán jóféle, vagy te is. Csúfnak szült a világra az a ferdeszemű anyád. Az öreg asszony becsukta a szemét, mert attól tartott, hogy ez a gonosz nő még eltalálja vágni az öreg nyakát. Legnagyobb megdöbbenésére azonban a ferdeszemű lány nevetett, és barátságosan rávert az öreg vállára. Nézz a tükörbe, öreg, de előbb le a nadrággal. Kukushkin sóhajtott és vetkőzni kezdett. Lesz, ami lesz, csak az erőszaknak enged. Egyszer egy eldobott emigráns újságban olvasott valamit, hogy vannak olyan emberek, akik csapdát állítanak másoknak, hogy aztán mindenféle disznóságot kövessenek el velük. Csak azt tudnák a jó istenit neki, hogy miért éppen őt és az öreg asszony szúrták ki maguknak, amikor tele van a város cafkával, akiknek nem kell kétszer mondani, hogy húzzák le a nadrágjukat. Az öreg asszony sóhajtozva vetkőzött mellette. Kukushkin udvariasan behunyta a szemét. Lehúzta a nadrágját és átnyújtotta a fickónak, aki kést fogott rá. Arra nyitotta ki a szemét, hogy valamit a kezébe nyomnak. Kék, vadonatúj munkás ruha volt, ugyancsak kék sapkával. Emmi, vegye csak fel! Kukushkin felvette a ruhát. Most már végképp nem értett semmit. Az öreg asszony azonban elmosolyodott és feléje kacsintott. Kukushkin ekkor kezdte felfogni, hogy egyáltalán nem arról van szó, amire gondolt. Hogy az, amitől félt, gyerekjáték ahhoz képest, amibe keveredett. Hogy ezért akár fel is akaszthatják. A félelemtől bódultan pihegett egészen addig, amíg rá nem szóltak, hogy szálljon ki a kocsiból. Moszkva, március 28. Maharadze fél szemével a sugárutat, féllel pedig keselyűt figyelte. Életében nem kapott még ilyen nehéz és felelősségteljes feladatot, mint amikor rábízták keselyű likvidálását. Maharadze tudta, hogy eredetileg Csisztyakov volt megbízva vele, s csak az ő halála után esett rá a választás. Azon a délutánon, amikor Maharadze megtudta, mi vár rá, hazavitt egy üveg vodkát és alaposan leitta magát. Bár a konyakot jobban szerette, úgy érezte, ilyen felindult, szinte már hisztérikus állapotban vodkára van szüksége. Ami úgy fejbe vágja, mint a tetőről lehulló féltégla. Maharadze Kutaiszi környékéről való volt, ahol még számít valamit a barátság és az idősebbek, a tapasztaltabbak tisztelete. Gyermekkorában beléverték, s ez később lényének meghatározójává vált, hogy, akivel egyszer megosztotta az ételét, egy fedél alatt hált, az olyan, mintha a testvére, vagy közeli barátja lenne. A közeli barátot, vagy testvért pedig Kutaiszi környékén nem szokták úgy eltenni lábalól, hogy az illető még csak ne is sejtse, hogy az életére törnek. Persze, azt is jól tudta Maharadze, hogy a tisztességről és a barátságról alkotott elképzelések az elmúlt évtizedekben óriási változáson mentek át. Hiszen annak idején Jenukidze, Lominadze, Okudzsava és Orzsonikidze, a nagy szergó is egy tálból lették az adzsikás húst Kobával, a későbbi Sztálinnal, s lám ő mégis lelkifurdalás nélkül eltüntette őket. S bár Maharadzében forrt az indulat, hogy miért éppen őt bízták meg a feladattal, lelke mélyén tudta, hogy végre fogja hajtani. Még akkor is, ha minden idegsejtje tiltakozik is ellene. A szolgálat így kívánja, meg kell hát tennie. Csak miért éppen neki, az ördög vigye el. Szó se róla, Csisztyakov sorsa is agasztotta. Tudta, hogy a katonai elhárítót likvidálták, s nagyjából azt is sejtette, miért. Szerencsére neki nincsenek olyasféle rossz tulajdonságai, mint Csisztyakovnak, a vodkás pohárhoz csak módjával nyúl, akkor sem nyilvános helyen, s női kapcsolataiban sem viszi túlzásba a dolgot. Igaz, Manana még csak 13 éves volt, amikor összeköltöztek, de azóta a lány 18 lett, és esze ágában sincs feljelenteni érte. Ennek ellenére semmi kétsége nem fért hozzá, hogy őt is gondolkodás nélkül hidegre tennék, ha ez szolgálná a cég érdekét. És mi tagadás, félt is tőle, hogy hidegre teszik. Maharadze tisztában volt a dolgok ördögi mechanizmusával, előbb azt kell likvidálni, aki a merényletet elkövette, aztán azt, aki a merénylőt likvidálta és így tovább, egészen addig, amíg csak le nem csitul a hullámverés. Zsbár Patkanov megígérte, hogy ha minden jól megy, kitüntetik, és magas pozícióba helyezik, nem volt biztos benne, helyette nem valamelyik temetőben jelöltek-e ki számára díszsír helyett. Másrészről viszont, ha nem hajtja végre a feladatot, hold biztos, hogy likvidálják. Talán már valahol, valamelyik ablak mögött ott rejtőzködik távcsöves puskájával egy mesterlövész, s a célkereső keresztjét pontosan a homloka közepére irányítja. Érezte, hogy kiveri a víz, s a széles sugárút hullámzani kezd előtte, mint a kaukázusi országutak, ha nyári melegben Kutaiszi felé vezette a kocsiját. Uramisten, meglátom-e még valaha Kutaiszit? Keselyű az öt emelet mélységben alattuk húzódó sugárútra mutatott. Megkezdődött az útlezárás. Maharadze kihajolt az ablakon. A szomszédos kereszteződésben kialudtak a lámpák, s két közlekedési rendőr foglalta el a kereszteződés közepét. Mivel még meglehetősen gyér volt a forgalom, nem jelentett zökkenőt a kézi irányításra való áttérés. Keselyű az ablakpárkányra ült és apró, tenyérbe simuló távcsövet emelt a szeméhez. A köztisztaságiak felszívódnak. Úgy látszik, a tűzszerészek ellenőrizték a bunkert. Maharadze tudta, hogy a bunker az az objektum, ahol a merényletet elkövetik. Eszerint valóban nem lesz biztosítás. Csak a testőrei lesznek a közelében. Maharadze még mindig nem tudta, hogy keselyű saját kezűleg lövi-e a főtitkárt, vagy valaki más. Hiába próbálkozott, nem sikerült megtudnia. Keselyű mindenről beszélt, amiről csak kérdezte, erről azonban hallgatott, mint a csuka. Maharadze nyugtalanul fújta ki a levegőt a tüdejéből. Ha tudná, mire számíthat, könnyebb lenne a dolga. Ha keselyű saját kezűleg végez a főtitkárral, ő csak aztán léphet a színpadra, ha megtörtént a dolog. Iszonyatos tragédia lenne, ha előbb puffantaná le, mint ő az elnököt. Maharadze még nem volt egészen profi a szakmában, de azért megvolt a magához való esze. Valamelyik éjszaka, 300 gram vodka lenyelése után, a térkép forgatása és tüzetes tanulmányozása közben rájött valamire. Arra, hogy miként lehetne megakadályozni a csodálatosan kidolgozott, tökéletesnek tűnő tervet. Persze csak akkor, ha azok megszagolnak valamit. Hogyan tudnák törbe csalni őket, keselyűt, őt, és valamennyiüket, akik a nagyszerű terv részesei. Tovább nem is akart gondolkodni rajta, hiszen ez már a tudományos fantasztikum határát súrolná. Honnan az ördögből jöhetnének rá, hogy mit terveznek? Ugyanakkor keselyű határtalan önbizalma és magabiztossága nem az elbizakodottsággal azonos-e? Persze, megkönnyíti a dolgát, hogy a főtitkár lemondott a szigorú biztosításról. Lassan, fokozatosan csöpögtették belé a biztosítás iránti ellenszenvet. Csupa olyan képet, felvételt mutogattak neki, melyeken ott magasodtak mögötte a biztonsági emberek, arról nem is beszélve, hogy az ünneplő tömeg között is mindegyre ott komorodott mosolytalan farcuk. Nem csoda, hogy a főtitkár nem szívelhette őket. Ami keselyűt illeti, tudta, hogy keselyű alternatívákat dolgozott ki. Például arra az esetre, ha a főtitkár közvetlenül a bunker előtt meggondolná magát, értsd ez alatt, hogy a biztonsági főnök veszélyt szimatolna, és sürgősen visszafordítaná a konvojt. Keselyűnek mindenre gondolnia kellett, hiszen nincs rosszabb a balul sikerült merényletnél. Nem csak, hogy eredménye nincs, hanem évekre visszaveti a harcot. Ezt egyébként valamelyik korabeli illegális brosúrában olvasta. Talán Jenukidzétől. Mennyi időnk van még? Keselyű az órájára nézett. Pontosan egy óránk, végig itt maradunk, akaratlanul csúszott ki a száján a kérdés. Keselyű változatlanul az utcát és a szemközti házakat vizsgálta távcsövével. Nem kellett volna valakit a kanyaron túlra állítani? Keselyű elvette a szeme elől a távcsövet. Lassan megfordult és Maharadzéra nézett. A kanyaron túlra, miért? Arra gondoltam, hát ha az elnök kocsija mondjuk, kikanyarodik a menetből, és visszafordul. És? Hát, nélküle jön ide az autókaraván. Van ennek valami értelme őszintén szólva csak akkor, ha gyanakodnának ránk, és el akarnának kapni bennünket. Maharadze attól tartott, hogy keselyű kineveti. A szürke szemű azonban nem nevetett, csak felvonta a vállát. Minden tényezőt nem lehet figyelembe venni. A véletlenek és az előre nem látható események jó részét ki kell iktatni a körből. Nem számíthatunk például arra, hogy mondjuk, fél óra múlva eléri Moszkvát a 20. század leghevesebb földrengése. Továbbá arra sem, hogy a látogatás előtt 10 perccel a Fülöp-szigetek hadat üzen a Szovjetuniónak. az ilyesmi benne van a pakliban. Oda nyújtotta a messzelátót Maharadzénak. Nézze meg, lát-e valamik nem idevalót. Maharadze gondosan végigvizsgálta a környéket, aztán visszaadta a távcsövet. Szerintem minden rendben, akkor lemegyünk. Nem mondta meg, hova, Moszkva. Március 28. A hat fekete kocsi végig suhant a sugárúton. A járókelők fázósan összegörnyedve lépegettek a szomszédos metró megálló felé. Két kislány egymás kezét fogva igyekezett az iskolába. Ma később indultak útnak, mint máskor, Ljudmila Szemjonovának, a tanárnőjüknek szemészetre kellett mennie, ezért az első két óra elmaradt. Kátya mamája dühöngött is emiatt, a fene egye meg az iskolát, a pedagógusok már nem tudnak mit csinálni jó dolgukban, csak úgy egyszerűen elmarad az óra, hova a fenébe tegye a gyereket addig, nem viheti be a hivatalba, sem a férje a laktanyába, bezzeg csak próbálná meg ő, hogy elmenjen az első két óráról, olyan párt fegyelmit akasztanának a nyakába, hogy attól koldulna. Kátyát egyáltalán nem viselte meg anyja zsörtölődése. Amikor meglátta Lonyát a kapu előtt, aki szokásához híven türelmesen várt rá, megfogta a kezét és mindent elfelejtett. Mint a jó testvérek indultak a mindössze néhány száz méterre magasodó iskola felé. Éppen a kereszteződéshez értek, amikor felbukkant a semmiből a hosszú fekete kocsisor. Lonya megszorította Kátya kezét és állával a kocsik felé bökött. Ilyenben utazott Leni nevtárs, suttogta, és ha nem félt volna tőle, hogy megfázik a keze, kihúzta volna a kesztyűjéből, hogy tisztelegjen a fekete kocsik előtt. Kátya bólintott, és éppen megfordult volna, hogy a kocsik után bámuljon, amikor váratlan dolog történt. Az egyik emeletes lakóház árnyékából kivágódott egy-két kerekű kordé, amilyenekbe a szemetesek a szemetet, vagy a havat szokták gyűjteni, siszonyatos sebességgel a fekete kocsik felé száguldott. Vyacheszláv Kulesov őrmester nem akart hinni a szemének, amikor a két szemetesnek öltözött biztosító ember kitolta a kordét a lakótömb árnyékából. Keze önkéntelenül a pisztolyára tévedt, de gyorsan le is kapta róla. Csak nem akar kikezdeni a nehéz fiúkkal, nem először bízták meg, hogy biztosítsa a nagyfejűek útját, vigyázzon, nehogy a népek átmászkáljanak a kocsik előtt, vagy valami marha nehogy kibontson egy transzparenst, ami újabban divatba jött. Az ilyennek oda csap egyet és kész. Idegesen felkapta a fejét, amikor a két szemetes meggyorsította a lépteit. Ha a szeme nem csal, az egyik férfi, a másik nő. A férfi magas, jóképű fickó, a nő ferde szemű, ázsiai. Akkor voltak ezek szemetesek, amikor ő kínai császár. De mi a jó úristent akarnak azzal a kordéval? Életében nem látta még, hogy a szemetes biztonságiak ennyire megközelítették volna a kocsisort. Kulesovról szakadni kezdett a veríték. Most aztán mi a francot csináljon? Amikor a kocsi neki ütődött a járda szegélynek, és azok ketten, fittyet hányva a posztoló rendőrökre, keresztül akarták emelni rajta, hogy az úttestre tegyék, nem habozott tovább. Kivágódott az árnyékból és pisztolyát a kezébe kapva, feléjük iramodott. Mit akartok itt? Hé kiáltotta, és igyekezett úgy tartani a stukkert, hogy ne legyen feltűnő. Mi a jó szentség ez itt? Aztán meghökkent, mert a lány rámosolygott, és egy ismeretlen igazolványt dugott az orra alá. 22-es ügyosztály. Kulesovnak fogalma sem volt róla, hogy az mi. Egészen addig állt bénán, megbabonázva, az igazolványt bámulva, amíg a fekete hajú szemetes fiú hozzá nem lépett, és ki nem vette revolverét a kezéből. Kulesov maga is meghökkent, hogy hagyja, amikor aztán felriadt bénultságából, már késő volt. Érezte, hogy valami hatalmasat csattan a feje búbján, aztán elsötétedett előtte a világ. Legalább nem kellett elviselnie a szégyent, hogy a saját stukkerjával csapták le a kordé megnövelve a sebességét az első kocsi oldalának vágódott. A járókelők közül többen ijedten felkiáltottak. A fekete autó hirtelen fékezett, mire a pörgőforgó kordé a második autóhoz csapódott. Kátya megszívta az orrát és érdeklődve figyelte, mi történik ezután. A tévében látott már egyszer ilyet. Bár apja nem akarta engedni, hogy megnézze, addig-addig dörgölődzött hozzá, míg végül is megenyhülve legyintett és megengedte. Ha jól emlékszik, csehszlovák filmet játszottak, s volt benne egy fekete SS ember, akit a csehszlovák hazafiak megöltek. Az ő autójának is nekitoltak valamit és lelőtték az SS embert, bár a merénylők nem szemetesek, hanem hazafiak voltak. Az autók ajtajai kivágódtak, néhány elegáns, megtermett férfi ugrott ki belőlük, s a kezükben éppen úgy csillogott valami, mint az SS emberekében a fegyver. Kátya várta, hogy megszólaljanak a géppisztolyok, mint a tévében, de nem szólaltak meg. A fekete emberek úgy körülfogták a harmadik kocsit, hogy nem lehetett látni tőlük semmit. Ekkor már járókelők sokasága gyülekezett össze az út mindkét oldalán, s izgatottan a behorpadt autók felé mutogattak. A legmulatságosabb azonban a két szemetes volt. Kátya életében nem látott még ilyen szép szemeteseket. A fiú fiatal volt, akár csak a bátyja, aki a haditengerészeti akadémia harmadéves hallgatója Murmanszkban, vagy a királyfi a Béka király című mesefilmben. A lány is szép volt, nyúlánk és fürge, egyáltalán nem hasonlított szemetesre. Ami ezután következett, még nagyobb csodálattal töltötte el a két kislányt és feltehetően az útszélén áldogáló kíváncsiakat is. Hiába volt nyilvánvaló, hogy a szemetesek csak a kocsijukat akarják visszakapni, a fekete emberek az autók mellett nem törődtek vele. Körülfogták őket, puskát nyomtak az oldalukba, és pofoszkodni kezdtek velük. Kátya először nem értette, hogy a királyfi és a királylány miért nem üt vissza, hiszen jók és erősek, miért hagyják, hogy a fekete emberek pofozzák őket. Már-már kiáltani akart, biztatni őket, mint a játékosokat, amikor az apja egyszer elvitte a dinamó meccsre, de a fekete emberek ekkor abba hagyták a verekedést. A harmadik autó, amelynek az orrát alaposan behorpasztotta az előző kocsi hátulja, salik hanem a pörgőforgó szemetes kordétól is kapott egyet, hatalmas kanyarral kifordult a sorból, és a következő pillanatban már a hátulját mutatta a többiek felé. Két fekete ruhás ember a kordéhoz futott és megpróbálta felemelni. Nem ment könnyen, mert az ütközés következtében a kordénak kiesett az egyik kereke és a tolója is eltörött. Egyikük dühösen a letörött tolónyélbe rúgott, és megragadta a zárva kereket. A másik a kocsit próbálta a fekete autók felé húzni, de csak addig, amíg valaki rájuk nem kiáltott a kocsisorból. Ekkor mindketten a kocsinak estek, és kivonzolták az útról a járdán át az épületek közé. A két kislány a kordét húzigáló két fekete ruhást figyelte, így észre sem vették, amikor az első autó is a harmadik után eredt. A második egészen rövid ideig várt a két fekete ruhásra, majd megfordult, és hangos tülkőléssel eltűnt a kanyarban. Lonya Kátyára nézett, az vissza rá. Nem értették, mi történt, azt sem, hogy a két fekete ruhás miért szalad vissza a házak közül, miért kapják fel a kordé kiesett kerekét, és letört tolórúd darabját, s miért rohannak újra be a házak közé. Lonya megrázta a fejét és csodálkozva Kátyára meresztette a szemét. Hova lett a királyfi és a királylány? Elvitték őket. A rossz emberek? Igen. Lonya egy könycseppet törölt ki a szeméből. Apukám azt mondta, hogy a rossz emberek sohasem győzhetnek. Mindig a jók győznek. De most elrabolták őket. Majd kiszabadulnak és legyőzik a rosszakat. Elhiszed? Azt már egyikük sem látta, hogy jóval a kereszteződésen innen, az utcát szegélyező háztömbök közül kifordul négy fekete kocsi, éppen olyanok, mint azok, amelyek visszatértek a vörös térre, s folytatják útjukat a bunker irányába. Lassan, méltóság teljesen haladtak. Az első kocsi sofőrje gőgösen felemelte a fejét, amikor a közlekedési rendőr tisztelet teljesen szabadot intett fehér gumibotjával. Kesejűnek éppen csak egy icipicivel emelkedett meg a pulzusszáma, amikor a fülébe rejtett apró hangszóróból kiáradó férfi hang jelentette, hogy a gépkocsi oszlop befordult a bunker előtti utcába. Elégedetten elmosolyodott és fokozott figyelemmel fordult Maharadze felé. A dolgok nehezebbik felén túl van. Már csak Maharadze van hátra. Moszkva. Március 28. A fogadóbizottság izgatottan toporgott a bunker kapuja előtt. Kesejű megszámolta őket, a tervnek megfelelően négyen voltak. A csoport élén álló fekete bundás, hajlott hátú, idősebb nő hatalmas csokor vörös virágot szorongatott a kezében. Minden rendben, suttogta Maharadze. Ühüm, a fekete kocsisor méltóság teljes lassúsággal közeledett. Az asszony a vörös csokorral alig észrevehetően hátrafordította a fejét. Kesejű már nem tudta volna megmondani, miért állt be néhány másodperc alatt gyökeres fordulat a hangulatában. Az előbb még elégedett nyugalommal figyelte, ahogy a kocsikát hajtanak a kereszteződésen, és az objektum felé fordítják az orrukat. Most pedig minden idegszál a veszélyt jelzett. Felemelte a fejét és beleszagolta a levegőbe. Orcimpái mozogtak, izmai megfeszültek, újvegyei bizseregtek, mint nagy néha hirtelen betörő meleg front előtt. Néhány pillanatig megfordult a fejében, hogy talán Maharadze miatt ideges, de gyorsan el is hessegette a feltételezést. Szoborrá merevedve figyelte, ahogy a kocsisor megközelíti az objektum kapuját. Maga elé képzelte a főtitkárt, amint sóhajt, a feleségéhez fordul, mond neki valamit, olyasmit, hogy na, ide is megérkeztünk, aztán kinyújtózkodik és várja, hogy megálljon a kocsi és kinyissák az ajtót. Az asszony felveszi kincstári mosolyát, miközben arra gondol, hogy minden bizonnyal fehér köpenyt kell majd a bundája fölé húznia. Nem baj, legalább nem nyálazzák össze a kicsik. Most, gondolta Kesejű egyre nyugtalanabbul most. A kocsisor lelassult, majdnem megállt, s az idős asszony a csokorral előre lépett, hogy az ajtó kinyitása után azonnal a vendég elé léphessen. Keselyű összehúzta a szemét és kénytelen volt néhány pillanatra megfeledkezni Maharadzéról. Maharadze óvatosan a pisztolyára csúsztatta a kezét. A kérdés eldőlt, tehát nem Keselyű fogja megölni a főtitkárt. Túl messzire vannak tőle, ebben az esetben viszont kár várakoznia. Ha a dolgok odabent, a bunkerben zajlanak, úgysem fog látni belőlük semmit. Keselyű összehúzott szemmel figyelte a történteket. A kocsi ajtaja kinyílott, az idős asszony, Grigorieva, vagy hogy az ördögben hívják, kezében a csokorral közelebb lépett és előre nyújtotta a virágot. Ekkor váratlan dolog történt. A kocsi megugrott, az ajtó elütötte Grigorievát. Az asszony hanyatt esett az ütéstől, a piros szegfű csokor a földre hullott, s a meglóduló gépkocsi kerekei vörös masszává préselték. Ahogy a kocsi orra kidöntötte a félig nyitott vasajtót, Keselyű megértette, hogy veszített. És arra is rájött, hogy itt, mellette, ennek a tapasztalatlan kaukázusi ifjoncnak van igaza. Ott, messze, a láthatatlan kereszteződéseken túl történt valami, aminek nem lett volna szabad megtörténnie. Őröket kellett volna állítania végig a sugárút mentén, rövid hullámú készülékekkel felszerelve, akik azonnal jelentették volna, ha rendellenességet tapasztalnak. Második gondolata Heinaste volt. Hát persze, hogy Vajnó köpött bele a levesébe, egyedül Vajnó méltó ellenfél hozzá, még ha egy hajszálnyival gyengébb is, mint ő. Mosoly futott végig az arcán. Nem, egyáltalán nem haragszik Vajnóra. Ezt a menetet ő nyerte. A végső győzelem szempontjából közömbös, hogy kigyőz az egyes menetekben. Az egészet úgyis az nyeri, aki knokkó utolja a másikat. A vereség lehetősége benne van minden játszmában. Bár, el kell ismernie, kissé könnyedén vette a dolgot. Lebecsülte Heinastét. Talán ott, a taxiban, ott kellett volna megölnie. Vagy másutt. Lesből egy távcsöves puskával. Csak hogy akkor elmaradt volna a küzdelem, ő harcolni akar Vajnóval, nem pedig lesből lepuffantani. Ez a Maharadze biztosan azt tette volna. Csak hogy ő nem Maharadze, és soha nem is lesz az. Amikor felemelte a fejét, egyenesen Maharadze pisztolyának a csövébe nézett. Szeme sarkából látta még, hogy apró, fekete alakok mozognak a bunker kertjében. Az egyikben, mintha Vajnóra ismert volna. Nem baj, Vajnó, nem sokára újra találkozunk. És ezt te is tudod. Maharadze keskeny bajusza remegett az izgalomtól. Sajnálom, Keselyű, mondta, és látszott rajta, hogy komolyan is gondolja, amit mond. Sajnálom, Jan, nem tehetek mást különben megölnek. Na, persze, viccentett Ilmet. Hát akkor csak tedd a dolgod. Maharadze kezében megremegett a fegyver. Ilmet mosolyogva előrelépett, mire a grúz szinte védekezőn maga elé kapta a pisztolyát. Ne közelíts, Keselyű, van valami, amit esetleg úgy gondolod, hogy üzenek-e valamit valakinek? Ühüm, talán Patkanovnak, hogy legközelebb ne ilyen balfácánra bízza a likvidálásomat. Csak hogy ezt te már nem tudod átadni neki, Maharadze. Sajnálom, Keselyű, fordulj meg, kérlek. Te hülye, mondta Ilmet, és engedelmesen megfordult, te eszeveszett hülye. Maharadze gyorsan Ilmet mögé lépett, nyelt egyet, a fegyvercsövét Keselyű tarkójához szorította, és meghúzta a ravaszt. Moszkva. Március 28. Vajnó az udvar egyik örök zöld bokra mögött hasalt, sóvatosan kibiztosította a géppisztolyát. Úgy helyezkedett, hogy a szomszédos utcákból ne láthassa senki. Összegömbölyödött, mint a sündisznó, amikor az épület udvarra nyíló ajtajában megjelent egy idős, őszasszony, kezében vörös virágcsokorral, három szemre való, fiatal gondozónő kíséretében. A gondozónők keményre vasalt hófehér köpenyt és fejfedőt viseltek. Vajon ők-e azok, akik kámfort játszottak Bakuban, illetve Szamarkandban tette fel magának a kérdést, de válaszolni nem tudott rá a gondozónők ugyanis elfordították arcukat, így csak profilból láthatta őket. Amikor a fekete utcai cirkálókból álló kocsisor feltűnt a kapu előtt, feltérdelt. Látta, hogy az első kocsi ajtaja kitárul, s elüti a csokrot tartó idősasszonyt. Hallotta, hogy a gondozónők sikoltozni kezdenek, kettő az áldozat fölé hajol, a harmadik megfordul és rohanni kezd az udvar felé. Vajnó felpattant és elállta az útját. A lány úgy futott, hogy nem is nézett maga elé, hátrafordította a fejét és a kocsikat figyelte. Amikor az első autó betörve a kaput az udvar közepén landolt, a lány sikított, és neki szaladt Vajnónak. Vajnó átkarolta és befogta a száját. Érezte, hogy a lány éles fogai a kezébe mélyednek, miközben megpróbálja térdével ágyékon rúgni. Mivel nem volt idő tétovább,